Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben, amikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak. Másokat megszabadított. Most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja, mondták. Gúnytűztek belőle a katonák is. Oda mentek, ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad, mondták. Felirat is volt a feje fölött, ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magad és minket is. Másik rászólt, nem félsz az Istentől, hisz te magad ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat nem tett. Aztán hozzáfordult, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Ő ezt válaszolta neki, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Evangélium tanítása. Kedves testvéreim, talán meghökkentő, hogy Jézus Krisztusnak, a mindenség királyának az egyházi évet lezáró ünnepén, éppen Lukács evangéliumának a szenvedés történetéből olvasunk egy szakaszt. A szakasz, ha tetszik, Krisztusnak az uralkodói stílusát adja elénk. A szöveg maga két részre osztható. Az első részben azt láthatjuk Jézussal szemben, hogyan viselkednek a kereszt alatt állók, a nép, a főemberek, a katonák. És a második részben felemelkedik a tekintetünk, hogy lássuk, mi történik Jézus és a vele együtt keresztre feszített két gonosztevő között. Lukács evangélista, akiről mondják, hogy festői vénája lehetett, hagyomány szerint voltak is olyan képek az első keresztény századokban, amit neki tulajdonítottak, illetve több olyan kifejezetten Lukács evangéliumában szereplő történet van, ami annyira megkomponált vizualitás világában is tökéletes, hogy ez alapján hát érvelni lehet amellett, hogy ehhez az evangelistának különös érzéke volt. Ilyen ez a mai jelenet is, szinte látjuk a kameramozgást, ahogyan ezt a történetet éppen Lukács ábrázolja. Két részt, van egy mozzanat, ami összeköti, a nép előjárói, a katonák, egyik gonosztevő azt kérik Jézustól, hogy szabadítsa meg magát, szálljon le a keresztről, mutassa meg az erejét. Ez az, ami egy visszatérő mozzanat ebben a több szereplős történetben. Lukács evangéliuma, amikor az örömhírt meghirdeti, akkor ezt egész tágas összefüggésbe ágyazza. Egyébként a három evangélista közül éppen Lukács az, aki nem zsidó keresztényeknek ír, úgy tudjuk, hogy ő maga is betérő pogány lehetett. Az üdvösség hirdetése mindenek előtt Mária Istent, az ő megváltó Istenét magasztaló énekében vízhangzik Lukácsnál. A Magnifikátot Lukástól kapjuk, ami mindmáig esténként az egyháznak a legismertebb imádsága, hála éneke. Szintén Lukástól kapjuk a Benediktuszt, ami pedig a reggeli zsolozsbáknak a visszatérő kantikuma. Zakariás ajkán szólal meg eredetileg az ének, aki képes lesz újra beszélni, miután látta életében Isten által véghez vitt csodát, miután befogadta a hitet, hogy Isten valóban megszabadíthat és üdvözíthet minket. Üdvösség híre visszhangzik Lukácsnál Betlehemben is, ahol a pásztorok hallják, hogy az angyalok az üdvözítő születését hirdetik. Ebből ered a glória szentmiséinknek dicsőítő éneke, amit az imént is elimádkoztunk. Olyan örömhír ez, amely végigfut az egész evangéliumi történeten. Mondhatnánk azt, és ezt Lukács hangsúlyozza, hogy belép a szegények házaiba, és sokak életében, esetleg szép csendben, de megvalósul a csoda, ami Isten ígéreteiben ott van. Jogos tehát a kérdés, mi történt és mi fog történni ezzel a megváltással? Hogyan tudná ez a keresztre feszített betartani az ígéretét, hogy minden embernek, aki befogadja őt, megváltója lesz? Láthatólag Lukácsot foglalkoztatja ez a kérdés. Ha nem tudja megmenteni önmagát, hogyan is menthetne meg másokat? És Lukács idézi, hogy főemberek gúnyolódtak rajta, mondván, másokat megmentett, mentse meg hát önmagát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Mindez arra engedne következtetni, hogy az üdvösség, amit az az ember kínálhat nekünk, ott a kereszten véget ért. És az, hogy ez nem így van, az Lukács koreográfiájában másik gonosztevő különös viselkedéséből derül ki, már ott és akkor a Golgotán. Ő is azt látja, amit mindenki más, egy keresztre feszített embert, aki képtelen megmenteni magát, nem tud róla semmit, de amit lát, azt a szelídséget, amellyel Jézus fogadja a rákényszerített történetet, ahogyan haldoklik, a számára elég ahhoz, hogy megértse, hogy Jézus ártatlan áldozata egy igazságtalan hatalomnak, igazságtalan emberi valóságnak. És ez az ember, aki nem menti meg magát, ez a vele együtt keresztre feszített gonosztevő, ez ott és akkor Jézust mégis kéri, hogy szabadítsa meg őt, így idézi őt Lukács, emlékezz meg rólam, amikor eljössz az országodban. A jobb lator nem egy előjárótól, nem valaki hatalmasságtól kéri, hogy szabadítson meg, ha tetszik, nincs hova fellebeznie, hanem a szegény tehetetlentől, aki hozzá hasonlóan és vele együtt ott van egy kereszten, a csöndes és fegyvertelen embertől. Lukácsnak ez a érzékenysége, ami valóban lehet művészi érzékenység is, ez fölismeri ennek a jelenetnek a mélységét. És pontosan ez a hitünk lényege. Lukács evangélista szerint ez az evangéliumnak, az örömhírnek a lényegi paradoxona. Isten nem azáltal szabadít meg bennünket, hogy hatalmát latba veti, hanem úgy, hogy korlátozza, azért, hogy egészen elfogadhassa gyöngeségünket, hogy teljesen együtt érezhessen a fájdalmunkkal. A gyöngeség az találkozási ponttá válik, olyan helyé, ahol mindenki elérhető lesz, megmenekülhet, ahol Istent is mindenki elérheti, ahol ott van az újrakezdésnek a lehetősége, egyfajta újjászületésnek a lehetősége a teremtő lélek jelenléte által. Mert ahol a teremtő lélek ott lebeg a vizek fölött, ott mindig új kezdetnek a lehetősége van. Még két dolog fontos, amit érdemes észrevenni, amit Lukács különösen is oda helyez a képre, ecsetvonások. Az első, hogy a jobb lator saját bűneit elismerve fordul Jézushoz. Nem ott és akkor nem akarja igazolni önmagát, nem rejtőzködik, nem kisebbíti a hibáit. Sőt, elismeri, hogy jogosan került oda, elfogadja, amit a tetteiért érdemel. Vagyis ez a bűnbánatnak, a töredelmes szívnek az ősképe, ami valamilyen okból kell ahhoz, hogy Isten elkezdjen működni az életünkben. Paradox módon, megint csak paradox módon, ez már Isten működésének az eredménye. Amikor az ember eljut ide, hogy töredelmes szívvel keresi őt, és ilyenkor Isten képes meglátogatni a bűnbánót, és képes ezt az új kezdetet felkínálni a számára. Így idézi Lukács a Jézus mellett lévő, őt megszólító embernek a szavait: mi jogosan szenvedjük a büntetést, mert mi azt kapjuk, amit tetteinkért megérdemlünk, ő viszont semmi rosszat nem tett. Keresztény üzenethez hozzátartozik, hogy önismereti munkából születhet a megváltásnak a befogadása. Ez az a kapu, amely imádságra nyílik. Nem tud imádkozni az, aki önigazolásokban él, és aki önigazolásokban él, az nem fogja tudni befogadni azt az ajándékot, amit az imádság nyomán kegyelmeket a szívébe fogadhatna. És a második mozzanat, amire még utaltunk, az az, hogy a jobblator nem azt kéri, hogy leszállhasson a keresztről. Nem használja Jézust arra, hogy a büntetésében enyhülést kapjon, bármennyire is szüksége lenne erre. Tulajdonképpen sokkal többet kér. Tudja, hogy ennek az embernek az igazi ereje abban rejlik, hogy képes befogadni, megbocsátani, és ő közvetlenül erre a lényegre koncentrál. Ha tetszik, ő az első, aki Krisztusnak ezt a királyi stílusát érzékeli, és ebbe kapaszkodva próbál az utolsó pillanatban mindent jóvá tenni, amit lehet. Jézus pedig válaszol ennek az embernek erre a rendezési igényére, ha tetszik, szabadulás igényére, és biztosítja őt arról, hogy Isten irgalma az ilyen értelemben nem ismer határokat. Annak az embernek a számára, aki ennek a töredelemnek az útját járja, Isten irgalmának nincsenek határai. Isten igazságosságába akkor ütközünk bele, amikor a saját önigazolásainkba lavórozzuk bele magunkat, amikor azoknak a fogjai leszünk. Ilyen módon Lukács evangélista oda vezet minket hitünk központi paradoxonához, igazából a megtérésnek a fókuszpontjához, oda vezet minket ahhoz a Krisztushoz, akinek, hogyha ráérzünk a stílusára, akkor bontakozik igazán az az ajándék, ami benne van a Isten ígéreteiben, ami benne van az evangéliumnak a magvában, és igazából a következő 4 hetes adventi időszak majd arra abba hív be minket, hogy tudjuk fogadni ezt az ajándékot, tudjunk rákészülni arra, hogy a hitünk az igazán működni kezdjék bennünk.
Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.